Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük így együtt a 483. dicséret első, negyedik, ötödik és hatodik versét. Az első vers így kezdődik: Mennybéli felséges Isten.
Thank you.
Így helyünkön maradva csendesedjünk el szívünkben és imádkozzunk. Köszönjük, hogy már az énekben is imádkozhattunk, Urunk, és olyan sok szépet és jót kérhettünk, de legfőképpen téged magasztalhattunk, mint mennybéli felséges Istent, aki az alázatossal is lakozol, a nyomorultal, a bűnössel, aki megnyitottad az eget és leszálltál, és közel jöttél Jézus Krisztusban hozzánk, hogy legyen valami reménységünk, legyen valami vigaszunk életünkben és halálunkban, hogy megváltottak lehessünk neked szentelt néped. Nem győzünk dicsérni és magasztalni téged azért, hogy te vagy az Úr, te vagy mindeneknek Ura. Köszönjük, hogy nincs nálad nagyobb hatalom, ezért dicsérünk téged, Urunk, tökéletességeidben, szentséges szeretetedben, drága irgalmadban. Köszönjük ezt a vasárnapot, amelyet megszentelhettünk már, és együtt lehettünk a gyülekezet közösségében, délelőtt is, úrvacsorai közösségben is, és köszönjük, hogy most még az estében is készítettél nekünk egy alkalmat. Kérünk, Urunk, drága igédnek készíts szállást a mi szívünkben, és engedd, hogy Jézus Krisztus legyen az örök ige, a mi szívünk lakója. Ezért kérünk, Úr Jézus, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívünkbe most, Úr Jézus. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg, és arról való rövid bizonyság tételemet, amint írva található az ige a János írása szerinti Szent Evangélium 3. fejezetében, a 30. vers elejét olvasom. A megnevezett helyen így van megírva Isten igéje, annak, tudnélik Jézus Krisztusnak, növekednie kell. Ez egy kiragadott mondat, testvérek, de amikor erre az alkalomra gondoltam és készültem, akkor ez jött elém, ez hatotta át az én szívemet is, és ennek néhány gondolatát hadd mondjam el nektek, hiszen most, amikor zenés áhítatón vagyunk, és az énekkar azt tűzte ki célul, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából olyan énekeket énekeljen, amely a reformáció alapigasságait zenésíti meg, adja tovább, adja hírül nekünk, akkor arra jutottam, hogy ne egy dolgot emeljek ki, hanem a legfontosabb dologról szóljak, amelyben tulajdonképpen benne van minden reformációi alapigasság, tudnélik az, hogy Jézus Krisztusnak növekednie kell. Ez a Jordán partján hangzott el, amikor keresztelő János tanítványai lélekszakadva mennek hozzá, és jelentik neki, hogy Mester, itt a túlparton van valaki, aki veled volt ott a Jordán mellett, akiről te szóltál, és most azt látjuk, hogy mindenki oda megy ő hozzá, és úgy látszik, hogy a keresztelő János tanítványai csökkennek, Jézus tanítványai pedig egyre inkább oda mennek ő hozzá, egyre inkább növekednek, számban legalábbis, és nem tudják ezek a tanítványok, hogy nem sok idő múlva majd azt fogja megírni az ige, hogy akkor elhagyván őt minnyájan elfutottak. Hogy mikor Jézus odaél a Gorgota keresztjéhez, akkor már senki nincs. Mennek utána emberek, követik őt tömegek, azért, mert csodát akarnak, mert jelt kívánnak, vagy ahogy egyszer maga Jézus mondja, azért, mert ettek a kenyerekből, és azt hiszik, hogy Jézus Krisztus mellett megoldódik a kenyérgond és az élelmezés kérdése, de amikor a Golgota keresztjére megy Jézus, akkor mindenki elhagyja, elfut, még hűséges tanítvány is csak távolról követi és szemléli az eseményeket, de rohannak keresztelő Jánoshoz, és azt mondják, mindenki oda megy, mindenki őt követi, pedig tudjuk, hogy nem ment mindenki oda, bár mindenki oda ment volna. Tudjuk, hogy nem mindenki követte őt, de erre keresztelő Jánosnak van egy felelete, és azt mondja, hogy neki növekedni kell. Kedves testvérek, ha valaminek, valakinek növekedni kell, akkor az azt jelenti, hogy kicsi. Növekedni kell egy gyermeknek, aki kicsi. Növekedni kell egy palántának a virágos kertben, mert ha kicsi, akkor azt szeretnénk, ha nagyobb lenne, ha nőne. És amikor keresztelő János azt mondja, hogy neki növekednie kell, akkor gondoljunk először is arra, testvérek, hogy igen, ez jelenti először is a mi számunkra Jézus Krisztusnak a kicsiny voltát. Ez nagyon érdekes így ez a megfogalmazás, de hadd emlékeztesselek benneteket, testvérek, hogy erről beszél a Biblia nekünk. Jézus Krisztusnak a kicsinységéről beszél úgy a Biblia, mint aki maga vállalta ezt a kicsinységet. Hiszen azt olvassuk a Filippi levél himnuszában, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonló lett, és kicsiny gyermekként született meg, és jött el erre a világra, a betlehemi jászolbölcsőbe. Jézus önként vállalta, testvérek, ezt a kicsinységet, ez egy egyszeri, megismételhetetlen tett, és kicsinség volt. De amiről én szeretnék ma szólni nektek ennek az igének a kapcsán, a reformáció ünnepe előtt, az nem az a kicsinség, amit Jézus vállalt, hanem az a kicsinség, amit Jézusnak tulajdonítottak. Mert erről volt szó, testvérek, és én így látom, hogy a reformáció korában is, a reformátorok, amikor megfogalmazták a Biblia alapján az alapigazságokat, hogy egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből és egyedül hitáltal, akkor azt azért tették és azért tehették, mert azt látták, hogy nagyon kicsi lett Krisztus. Mert azt látták a reformátorok, hogy minden más nagyobb lett, mint ő. És minden más annyira nagy lett, hogy eltakarta azt, akinek igazán kellett volna ragyogni, akinek igazán kellett volna tündökölni. Az igazán kicsi lett az akkori egyházban. Olyan pici, hogy szinte észre sem lehetett venni, testvérek. És a reformátorok azt mondták, hogy akkor neki növekedni kell. Lehet, hogy nem így fogalmazták meg, és ezt a mondatot nem fogjátok olvasni se Luthernél, se Calvinnál, se Zwinglinél, se Kálmáncsei Sánta Mártonnál, se Dévai Bíró Mátyásnál, vagy Szent Molnár Albertnél, hogy a magyarokat is vegyük ide. De mégis ezt fejezte ki az, amikor ők megfogalmazták, hogy egyedül Krisztus, neki növekedni kell. Neki nem csak növekedni kell, hanem naggyá lenni. Mert amikor észrevették, testvérek, a reformátorok, hogy milyen kicsi lett Jézus, akkor azt vették észre, hogy ezzel együtt nagyon kicsivé lett a Biblia, mert róla szól. Akkor nagyon kicsivé lett a Szentírás. Olyan kicsivé, testvérek, hogy nem is lehetett megtalálni. Olyan pici lett, hogy mikroszkóppal kellett talán keresni. És előfordult az, hogy a papoknak nem volt Bibliájuk, a szerzeteseknek nem volt Bibliájuk. Tettek rá egy óriási lakatot a Bibliára, mert hogyha Jézus kicsi, akkor a Szentírás is kicsi. Mert róla szól a Szentírás, a Biblia. Hogyha Jézus kicsi, akkor nagyon kicsi a kegyelem is. Akkor az ember számára lényegtelen lesz a kegyelem. Az a kegyelem, amelyről délelőtt hallottuk, hogy bűnt ítél, bűnt bocsát, amely igazzá tesz, és örök élettel ajándékoz meg. Akkor nagyon kicsi lesz a kegyelem. De hogyha nagyon kicsi a kegyelem, akkor nagyon kicsi lesz a hit is. Testvérek, mert hát nincs mit megragadni. Nincs mit megfogni, nincs mit magunkévá tenni. Nincs mire ráállni. Nincs mi betöltsön bennünket. Úgyhogy mégiscsak ez az egésznek a kulcsa, hogy neki növekedni kell. Neki naggyá kell lenni. Mert a reformáció korában, ahogy mondtam az előbb, testvérek, minden nagyobb volt. Nagyobb volt az egyház, mint az egyház ura. Nagyobb volt a nyáj, mint maga a pásztor. Nagyobb volt a tulajdon, mint maga a tulajdonos. Nem felháborító? Nagyobb volt a pap, mint az örök főpap. Jézus Krisztus. Nagyobb volt a hagyomány, amit megtartottak, mint az, hogy odaállna az ember az Isten elé, és megkérdezné, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Nem azt látjuk, hogy minden nagyobb volt, minden nagyobb akart lenni, mint Jézus Krisztus. Mert nem úgy gondolkoztak, hogy legyen nagy Jézus, hanem úgy gondolkoztak, hogy legyen nagy az egyház, legyen nagy a nyáj, legyen nagy az egyház, legyen nagy befolyása, politikai, gazdasági, nemzeti téren, majd ő adja a koronát valakinek, ha kell. Majd ő uralkodik, mert lehet uralkodnia, legyen nagy a befolyása, és mivel járt ez? Az, hogy Jézus Krisztus kicsivé lett. Világ teremtője, megváltója, szabadítója, akire nézve és aki által minden lett és teremtetett és van, az örök Isten, az örök Isten ilyen kicsivé és ilyen parányivá lett. Nem csoda, testvérek, hogyha sokan mondták azt, amit Keresztelő János, növekedni kell. Neki nagyjá kell lenni. Akár még a mi rovásunkra is, sőt, a mi rovásunkra. Ellenünkre nagyjá kell neki lenni. Mert a reformáció, testvérek, más nem akart, csak nagyjá tenni Jézust. És így gondoljunk mi is ma a reformációra. Nem úgy, mint egy 500 évvel ezelőtt történt eseményre. Nem úgy, ahogy sokan ma gondolják, hogy hogyan lehet ma új reformáció. Tehát hányakat megillet ezt, testvérek, hogy hogyan lehet ma új reformáció. Ma miben kell reformálódni az egyháznak? Ma miben kellene újulni? Hát ebben. Ebben kell, ebben lehet, ebben muszáj újulni, hogy Jézusnak nagyjá kell lenni. Jézusnak nagyjá kell lenni. Úgy, ahogy az egyik énekünkben énekeljük, a 468. dicséretben, királlyá Jézust koronázátok. Ti bűnösök, mert ő hordott, ti értetek bűncs átkot. Ti választottak szent hívek, tegyétek nagyjá Jézust. És testvérek, mi ma a reformáció? Befejezésül az utolsó gondolat, mi ma a reformáció? Az, ha te nagyjá tudod és nagyjá akarod tenni Jézust. Ha ő nagy lesz a te életedben. Mert ezen a reformáción is ezzel kell szembesülnünk, mekkora Jézusunk van. Olyan nagyon kicsi, aki éppen ott el van. Akkor a pici Jézusunk van, aki úgy megvan valahol az életünkben, vagy az ünnepnapjainkban, vagy a vasárnapjaink néhány percében, vagy fél órájában, vagy órájában, vagy pedig egy olyan hatalmas Jézusunk van, aki az uralom az életünkben, aki ott ül a szívünk trónján, aki életünk vezére, aki a döntés, olyan hatalmas Jézusunk van-e, aki az uralom az életünkben, a testünk felett, a házasságunkban, a gyermeknevelésünkben, aki úr a pénztárcánk felett, aki úr a szabadidőnk fölött, egy szóval, aki minden mindenekben. Így hallgassuk az énekkar bizonyságtételét, testvérek, hogy Jézus Krisztus nagyjá legyen. Ez legyen a szívünk vágya ma. Neki növekedni kell. Legyen ez a te hitvallásod is, legyen ez a személyes bizonyságtételed is, az enyémmel együtt ma este. Neki kell növekedni. Mert ővé a dicsőség, a hatalom, örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Drága megváltónk, Úr Jézus Krisztus, add, hogy a mi szívünk és szánk is vallja, te növekedj. És bocsáss meg nekünk, amikor balga emberek kicsinyé akarnak tenni téged, lefokoznak téged, az Isten fiát, akiben az Atya gyönyörködik, akiben megengeszteltetett irántunk, aki megbékéltetett veled, atyánk, aki lehozta az eget ide, a mennyet közénk, hogy a halál árnyékának völgyében ülő embernek valami fénysugár felragyogjon, hogy ne vesszünk el, hanem üdvözüljünk és életünk legyen. Bocsásd meg, Urunk, amikor bármelyik korban és időben ezt a Jézust eltakarja bármi emberi, földi, és nem ragyog és nem tündököl úgy, ahogy kellene. Engedd, hogy vallja az életünk. Ő növekedjen, ő töltsön be, ő legyen a mi pásztorunk, ő legyen az, akit szeretünk, ő legyen az, akivel együtt járjuk vándorutunkat, és majd ő legyen az, aki halálunk percében is átölel bennünket, mint drága gyermekét. Kérünk, hogy áld meg úgy ezt az estét, hogy ő legyen a középpontban, ő legyen a középen, és minden csendre térve mindannyian neki adjuk életünket, szívünket, az uralmat életünk felett, és ő legyen minden mindenekben. Hallgass meg, kérünk, kegyelmedből. Amen. Most pedig, testvérek, hallgassuk figyelemmel, és vegyük szeretettel az énekkar szolgálatát.
Zsoltárok és reformáció. A reformáció egyik hozománya az anyanyelvűség. Calvin Bázelben hallott először anyanyelvű gyülekezeti éneklést, és ezen felbuzdulva, Genfbe visszatérve, magához hívta, hívatta Clement Marot korabeli híres költőt, akivel versbe szedette a 150 zsoltárt. 1562-re elkészült a genfi, teljes genfi zsoltáros könyv, amelyek közül a legtöbbnek a szövegírója ez a Clement Marot költő volt, némelyiknek pedig Theodore de Beze, a dallamszerzők közül pedig a legtöbbet Louis Bourgeois zenésítette meg, vagy formálta meg a dallamát, és az ő munkáját kisebb mértékben segítette, kiegészítette az úgynevezett Péter mester, Maître Pierre. De hogy lett ez a miénk? Ezt az énekeskönyvünk 150. zsoltára után így olvashatjuk. Mind a 150 zsoltár szövegét magyar nyelvre fordította Clement Marot és Theodore de Beze francia verseiből 1606-ban, nem egészen 100 nap alatt, Szent Simolnár Albert, és a végére odaírta Laus Viventi Deo, azaz dicsőség az élő Istennek. Amikor egy szólamban ezek a zsoltárok már megszülettek, akkor az akkori zeneszerzők közül többen is elkezdték több szólamba is, akár hangszeres, akár énekes formában feldolgozni ezeket a dallamokat. Közülük most Gudimelt hadd emeljem ki, aki élete során kétszer a teljes 150 zsoltár sorozatot megcsinálta különbözőféle feldolgozásban, és még neki látott a harmadik sorozatnak is, de azt már nem tudta befejezni. Most tőle éneklünk először a 42. zsoltár jól ismert dallamára kétféle feldolgozást. Az elsőben a szopránné lesz a dallam, a másodikban a tenor énekli majd. Az elsőben arról vall az énekszöveg írója, hogy milyen az ember hitélete, ha még nincs megreformált új szíve, a másodikban pedig már a megújult szív teljes bizalma tükröződik, amit Istenbe vetett. Utána pedig, noha nem a genfi zsoltár dallamára, de a 91. zsoltár egy versére egy Smetana feldolgozást éneklünk.
Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, menj be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Most azért mit reméljek, ó Uram, te benned van bizodalmam.
Amen.
tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége.
Mit jelent a reformáció? Azt, hogy erre a kalapra Isten tisztelet előtt ráültem, és egy deformált kalap lett. Nagymamám kalapja, féltve őrzöm, de ez történt. És ha vissza alakítom itt az alakját, akkor egy megreformált kalappá válik. Deformálás, amikor eltorzul valami, hirtelen rossz irányba fejlődik tovább, helytelen irányba. Reformálás, amikor visszaalakítjuk, jobbító változást hajtunk rajta végre. A reformáció eredeti célja nem a pusztítás volt, nem az egyházszakadás, nem a hitharcok, hanem az, hogy ami az egyház tanításában, hitgyakorlatában, gondolkozásában eltorzult, helytelen irányba fejlődött, azt a deformált állapotot visszaalakítsák, reformálják, megreformálják az Isten által eredetileg meghatározott és általa kijelentett rendbe. Hogy melyek voltak azok a főbb területek, amelyekben különösen is eltorzult a korabeli egyház tanítása és gyakorlata, azt talán legjobban a 4+1 reformációs jelmondat foglalja össze számunkra, és ma este e köré csoportosítottuk a zenei műsorunkat. Mielőtt azonban erre rátérnénk, szembesüljünk és közösen is egy kísérletet hajtsunk végre. Ismerjük mindannyian a híres és szintén reformációhoz kapcsolódó 390. Erősvár a mi Istenünk éneket. Ezt mi a deformált alakjában ismerjük, bármilyen furcsa, mert a zenei és az énekek területén is volt egy ilyen deformáció az évszázadok során. Aki erről fontosabb bizonyítékokat szeretne tudni, Draskóczi László ennek a nagy megmondhatója, de vannak társai ebben, nehogy azt higgyük, hogy egyedül van. Tehát mi a deformált, rossz irányba fejlődött dallamot ismerjük, ennek ellenére, mivel ezt ismerjük, most el fogjuk énekelni két versszakkal, az első és az utolsó versével. Utána a kórus el szeretné énekelni a megreformált alakját ennek az éneknek, ami a mai tudomásunk szerint az eredeti változata volt, és utána pedig az orgonistánk, aki ma egész este orgonálit, Tasi Csaba, egy saját feldolgozását adja elő orgonán erre a dallamra szintén. Énekeljük el tehát együtt az énekünket.
Thank you.
Sola scriptura, azaz egyedül a Szentírás, a Biblia által ismerhetjük meg Istent. Egyedül ez a könyv ad hiteles és igaz eligazítást Istenről, emberről, üdvösség, örök élet, bűn megváltás kérdésében. A Biblia és a teljes Biblia Istentől ihletett, ebben kijelentett és tudtunkra adott Isten mindent, amire nekünk szükségünk van, és tudnunk kell róla vagy magunkról. És nem véletlen, hogy évezredek óta a kezünkben lehet, és a reformáció óta magyarul is. Következő énekünk, két énekünk erről a jelmondatról szól.
Az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
Solus Christus, azaz egyedül Jézus Krisztus váltság halála által lehet nekünk üdvösségünk. Egyedül Jézusért kerülhetünk személyes kapcsolatba a mindenható Istennel. A bűnesetkor keletkezett szakadékot Isten és ember között egyedül Jézus Krisztus keresztje hidalta át. egyedül Jézus Krisztus tudta kiengesztelni az Atya Isten bűnért való haragját. De Jézusra nézve, ha mi megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz és megbocsát nekünk, de egyedül Jézus Krisztus miatt.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, csak a Jézus Krisztus.
Mert nincsen másban
sola fide és sola gratia, egyedül hitáltal és egyedül kegyelemből. Aki elfogadja, hogy Isten Jézusra nézve megbocsát az embernek, és kegyelemből, de egyedül kegyelemből új életet, örök életet kínál, az Isten gyermekévé lehet, és üdvösséget kap. Egyedül hitáltal fogadhatja el ezt az ember, és egyedül kegyelemből kaphatja meg. Következő énekünk e két jelmondathoz kapcsolódik. Először énekeljük el közösen a 460. dicséret 3 versét, amiben már figyelhetünk erre a két témára. Utána pedig ugyanennek az éneknek egy feldolgozását hallhatjuk, ami egyben egy ősbemutató is lesz. Egy vonós négyesre írt Amint vagyok feldolgozást hallhatunk Draskóczi László műveként. Utána pedig a kegyelemhez kapcsolódóan még éneklünk egy éneket.
Mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.
Sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia. S mindezekért soli Deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Záró két zenemű ezt hirdeti elég feltűnő és egyértelmű módon, Händel és Gárdonyi műve hangzik el.
Áldjátok őt, áldjátok minden mert.
Testvérek, alkalmunk végén fennállva közösen imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot, és aztán vegyük az áldó igét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldó igéje így hangzik felénk ma este. Adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, annak pedig, aki véghetetlen bölcsességgel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Köszönjük szépen a kedves bizonyságtételt, áldást, békességet kívánunk a testvéreknek, és jó éjszakát!